Heti gazdasági figyelés.
Szerbiában idén májusban megkezdődhet az úgynevezett SEPA rendszer gyakorlati alkalmazása, amely jelentősen csökkentheti az euróban indított banki átutalások költségeit. A jelenlegi akár 20-40 eurós díjak helyett egyes tranzakciók 1-2 euróba kerülhetnek, miközben az átutalások gyorsabbakká és egyszerűbbekké válnak. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Nemzetközi bírósághoz fordult egy külföldi áruházlánc a szerbiai árrés korlátozás miatt. Mint ismeretes, a kormány tavaly ősz óta rendeletben korlátozta az árréseket 23 alapvető termékkategóriában. A szabályozás különösen érzékenyen érintette a nagykereskedelmi láncokat, mivel az érintett termékek az árukínálat több mint 3/4-ét, a bevételeknek pedig több mint 4/5-ét adják. Az üzletlánc 25 üzletet zárt be Szerbiában, és most a Nemzetközi Beruházásvédelmi Egyezményre hivatkozva kér kártérítést. Ilyen megállapodás köt össze Szerbiát Hollandiával 2004 óta, emellett pedig az Európai Unió és Szerbia között 2013-ban hatályba lépett szerződés is lehetőséget ad nemzetközi jogorvoslatra. A kormány elfogadta az elektromos járművek vásárlását támogató új rendeletet, amelynek értelmében márciustól szeptember végéig lehet kérelmezni az állami támogatást. A pályázatokat kizárólag elektronikusan az e-közigazgatás portálon lehet benyújtani, ami a hatóságok szerint gyorsabb és egyszerűbb ügyintézést tesz lehetővé mind a magánszemélyek, mint a vállalkozások számára. A szerbiai önkormányzatok összadósága a tavalyi év végén 410 millió eurót tett ki, ami több mint 10%-kal nőtt egy év alatt. Ez a gazdaság teljesítményének kevesebb, mint 0,5%-a, de a jelenleg érvényes megállapodások további kölcsönök lehívását teszik lehetővé. A fővárost követően Újvidék, majd Vránya sorakozik a listán. A legnagyobb adósságot felhalmozó vajdasági települések között szerepel még Pancsova és Palánka is. A heti gazdasági figyelőben hallhatnak a Prosperitáti Alapítvány 10 éves munkája alkalmából tartott tájékoztatóról. Topolyán is ismertették a fiatalok számára elérhető köztársasági és tartományi lakáshiteleket, illetve vállalkozói támogatást. Ismét beszámolunk egy diákvetélkedőről, ezúttal a fogyasztóvédelmi versenyről, amelyet Zentán tartottak. Folytatjuk az önkormányzatok idei beruházási terveinek bemutatását, ezúttal Zomborban és Temerinben érdeklődtünk. A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a csomagolás sérült műszaki termék visszaváltásáról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben Bácskosútfalvi díszfaiskolát mutatunk be. Az idegenforgalmi rovatunkban a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkkal ismét a 45 éves szabadkai községközi műemlékvédelmi intézetben jártunk. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Zorai Éva, Nagy Emília, Piros Bálint, Osovai Bibianna, Ádám Csilla, Móricz Éva, Horváth Csaba és Fehér Zoltán nevében tartalmas időtöltést kívánok.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
10 éve január végén hirdette meg első pályázati körét a Prosperitáti Alapítvány. A magyar kormány által támogatott vajdasági gazdaságfejlesztési program révén több mint 16 ezer terv kapott pénzt a további munkára, és készül már az újabb fejlesztési program is, hangzott el az évforduló alkalmából megtartott összegzésen. Zorai Éva beszámolója.
Az elmúlt 10 évben a vajdasági magyarság a hátrányból előnyt tudott kovácsolni, és bizonyította, hogy életképes, vitális gazdálkodói és vállalkozói vannak, akik tele vannak ötletekkel, és azokat meg is tudják valósítani. Hangsúlyozta Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány egykori ügyvezetője, a tartományi képviselőház elnöke.
Elmondhatjuk azt, hogy nem csak egy születésnapot, hanem egy sorsfordító évtizedet ünneplünk ma. Egy közösség tanúságtételét a megmaradás mellett, a hűség eklatáns példáját, azt az évtizedet, amikor a széthúzásból, a fölmorzsolódásnak a veszélyéből az egységbe vezettük a vajdasági magyar közösséget, és ma a Kárpát-medencei határon túli magyar közösségek közül kiemelkedő, erőn felül teljesítő, mindig egységet mutató közösségeként ismerik és ismerik el. Azt gondolom, hogy ebben a gazdaságfejlesztési programnak, a Prosperitáti Alapítványnak jelentős szerepe volt. A sokak által leírt vajdasági magyar közösségünk, igazságtalan leírt, amivel mi mindvégig hittünk, bizonyította, hogy igenis életképes, hogy vitális, vállalkozói, életképes gazdálkodói vannak, hogy tele van ötletekkel, és bizony azokat meg is tudja valósítani. Ezt ünnepeljük ma. Az elmúlt 10 évben a pályázóink legalább 20-30 évet haladtak előre. Az elmúlt 10 évben a hátrányból előnyt tudtunk kovácsolni. Az elmúlt 10 évben bizonyítottuk, hogy Vajdaságban igenis jó magyarnak lenni.
A sikerhez kellett a Vajdasági Magyar Szövetség munkája, az, hogy Pásztor István kezdeményezésére létrejöjjön a történelmi megbékélés, amire lehet építeni a gazdasági együttműködést. Tette hozzá Juhász és hangsúlyozta, a sikerben Magyarország kormányának szerepe ugyanennyire fontos.
Ha a határ túloldalán a kormányban nem ilyen eltökélt, talpra esett és probléma megoldó szemlélettel rendelkező személyek ültek volna, ez nem sikerült volna. Abban vagyunk érdekeltek, hogy ez folytatódjon. Köszönet illeti a Prosperitáti Alapítvány közösségét is. 80 munkatárs, szakember dolgozott itt az elmúlt 10 évben. Köszönet a szakértőinknek. 300 szakértő vett részt az elmúlt 10 évben a Prosperitáti Alapítvány munkájában, a gazdaságfejlesztési program megvalósításában. Azt gondolom, hogy egy leírt, azt mondják, hogy ilyen zsugorodó, önmagát reprodukálni képtelen közösségként írták le 10 évvel ezelőtt rossz akaróink a közösségünket. Ahhoz mérten, hogy ilyennek írtak le bennünket, nem csak a vállalkozóink mutattak példát és adtak csattanó választ, hanem a kollégák és a szakértők is, hiszen egy 380 fős szakértői közeget sikerült megmozgatnunk, egy olyan közeget, ami nem egy intézmény vezetőt adott az elmúlt 2 évben a vajdasági magyar közösségben, nem csak egy intézményvezetőt, sikeres intézményvezetőt. Köszönet illeti a Vajdasági Magyar Szövetség teljes vertikumát, minden vajdasági magyart is, akik hittek a programban.
A 10 000 egyéni pályázó, a 16 000 nyertes projekt bizonyítja a program sikerét, mondta Juhász és hozzátette. A programnak köszönhetően mintegy 70 000 vajdasági magyar itthon maradását segítették elő, és míg Szerbiában a vállalkozások száma 17%-kal csökkent, Vajdaságban 7%-kal nőtt. A közelmúltban elkészült az új stratégia, ami a következő 7 évre szól. Kisparciú Péter, regionális és határmenti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár.
Egy ilyen jubileumi alkalomkor meg kell nézzük azt, hogy hol állunk, de azt is, hogy mit csináltunk eddig, és hogy merre megyünk tovább. A szép eredmények, ugye, hogyha visszatekintünk, akkor elmondhatjuk, hogy közel 500 milliárd eurónyi értékű beruházás sikerült a Prosperitáti Alapítvány együttműködésbe a térségben megvalósítani. Több mint 16 000 pályázóról beszélhetünk, de ezen kívül az a rengeteg munkavállaló, beszállító, aki szintén részesült ennek a programnak a hasznaiból, az ezt a 16 000-es számot még jóval nagyobbra növeli. Elmondhatjuk, hogy ahova el szerettünk volna jutni, tehát Vajdaság minden szegletébe, és ahol volt bármilyen fajta igény arra, hogy érdeklődés a program iránt, oda eljutottunk. Ugye egyúttal a jövőbe is tekintünk, egy újabb 10 év lebeg a horizontunkon. Elkészült egy új stratégia, ami a következő 7 évről szól, és ez egy rendkívül fontos eleme lesz a következő 10 évnek. És azt gondolom, hogy ez a stratégia, ez keretbe foglalja mindazt, amit eddig elértünk, tehát minden tapasztalatunkat, minden következtetésünket, azt az aktuális helyzetet méri fel reálisan, ahol most jelenleg tartunk, és kitűzi azokat a célokat is, ahova el szeretnénk jutni, vagy ahova reálisan látjuk, hogy eljuthatunk a következő 7 évben.
A helyettes államtitkár hozzátette. A Prosperitáti Alapítvány az elmúlt évtizedben a programnak köszönhetően olyan tudás birtokába került, amelynek köszönhetően a jövőben bármilyen komplexitású programot le tudna bonyolítani.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A tartomány és a köztársasági pályázatokat, valamint a Prosperitáti Alapítvány által kiírt támogatásokat ismertették Topolyán is. A lakáshitelekről, a lakhatási támogatásról és a vállalkozói pályázatokról hallhattak az érdeklődők. Nagy Emília hangfelvételén elsőként Újhelyi Ákos köztársasági parlamenti képviselő nyilatkozik.
Két dolgot kértünk a törvénnyel kapcsolatban. Az egyik dolog az volt, ahogy már elhangzott, hogy gond volt a kezesség, ugyanis csak szülők lehettek kezesek ennél a programnál, viszont több fiatal is jelezte azt, hogy esetleg más családtag tudna kezességet vállalni, nagyszülő esetleg, vagy nagynéni, nagybácsi, vagy egy harmadik fél is lehet most már kezes egyébként, aki kezességet tud nyújtani annak a fiatalnak, akinek nincs állása, a jövedelme nem elég magas, hogy abból megvásárolja az ingatlant, vagy pedig a bank esetleg valami miatt még egy plusz biztosítékot kér a hitel elbírálásakor. Ezt a javaslatunkat a pénzügyminiszter elfogadta, és beépítette a törvénybe. Amennyiben valaki érdekelt, és elmegy az anyabankjához érdeklődni a feltételek iránt, többször előfordult, hogy bizonyos bankok nem adnak kölcsön valamilyen kizáró ok miatt, mert az faluba van, vagy mert nem olyan értéket képvisel, amit a bank gondol. Ezért azt szeretném mindenkinek javasolni, hogyha amennyiben ilyen problémába ütköznek, akkor mindenképpen keressenek fel másik bankot, és kérjenek más hitelező intézménytől is kérelmet annak érdekében, hogy megnézzék, mert sok másik bank viszont ad kölcsönt. Úgyhogy volt erre is példa, hogy az egyik magyarországi bank nem adott kölcsönt, viszont egy szerbiai bank adott. Jelenleg van egy Prosperitáti Alapítvány által támogatott házvásárlási pályázat is, amelyről majd a Kornél fog beszámolni. Egyelőre úgy nézzük, hogy a két történet lehet, hogy összevonható. Azt jelenti, hogy aki kölcsönhöz folyamodik, akkor az tud pályázni a Prosperitátin is házvásárlásra, és így az ön része az nem 1%, hanem lehet több is, és a visszafizetendő kölcsön kisebb összeget fog kitenni. Egyébként a Prosperitáti pályázatainál is nagyon fontos, hogy egy olyan pályázati rendszer van most kiírva. Azért tudok erről beszélni, mert a három szerkesztő közül az egyik én voltam. Az volt az elképzelésünk, hogy olyan pályázati rendszereket hozzunk létre, amelyek nem csak egyen tudnak a pályázók részt venni, hanem egyszerre többen is. Ez a mostani kiírás is ilyen, úgyhogy aki szeretne pályázni házvásárlásra, illetve kezdő vállalkozás támogatásra, az mind a kettőt megteheti.
Kerekes József, a pénzügyminisztérium államtitkára elmondta, az előadás sorozat rendkívül sikeres, sok fiatal jön el, hogy bővebb tudást szerezzen az aktuális pályázatokról.
Ez a hiteltámogatás sokkal egyszerűbb, mint a jelenlegi piaci támogatások és a jelenlegi piaci hitelek, mert hát tudjuk, hogy ezt a hitelt mindenki, aki munkavállaló, aki meghatározott időre van munkába, aki munkanélküli, aki mezőgazdasági termelő, akár gazdaságot vezet, ez mindenki tud erre pályázni. Nyilván a bankoknak a feltételei alapján, mert olyan esetekben, amikor valaki munkanélküli, akkor kell kezest biztosítani. Volt rá példa, hogy idősebb szülők már csak 70 éves korig tudnak kezeskedést vállalni, és ez sokszor nem felelt meg azoknak a feltételeknek, amit a fiatalok elképzeltek. Így, ahogy a településeket járjuk, már vannak olyan példák is, akik éltek ezzel a lehetőséggel, és akik már megvásárolták a saját lakásukat. Valahogy a köztársasági pályázatokat, a köztársasági kiírásokat, lehet, hogy félünk tőlük, lehet, hogy nem kövessük le annyira, de ott is van egy csomó lehetőség, amit meg kell ragadni. Mint például most ez is. Egy ilyen hiteltámogatás, amikor 100 000 euró a hitellimit, és 1% önrészsel tudunk erre megpályázni, akkor szerintem az páratlan lehetőség, mert ilyen a régióban nincs. És azt is el kell mondani, hogy az első 6 évben 3,5%-os a kamat, amit 2%-ban az ország támogat, szóval a felhasználó csak 1,5% kamatot fizet. De a hatodik év után is 30%-kal kisebb a kamat, mint az általános piaci hiteleknél, úgyhogy mindenféleképpen egy jó kiinduló pont. De amikor első ingatlanról beszélünk, akkor itt van a lakásvásárlásnál is az áfa visszaigénylés, ami sok esetben pénzhez jut a fiatal pár, vagy akár magánszemély, és ebből be tudja rendezni a lakását. Ez a hiteltámogatás nem csak lakásokra vonatkozik. Itt lehet házat is vásárolni, és lehet új házat is építeni, montásházat építeni. A kormány a tavaly év végén még 200 millió eurót különített el erre a lehetőségre, mert a tavaly év folyamán több mint 8000-en érdeklődtek, ebből 5000 szerződés alá is lett írva, de ezzel a plusz 200 millió euróval körülbelül ilyen 8000 lakásra van elegendő keret.
Horváth Király Andrea, a Gazdasági Minisztérium államtitkára a kezdő, illetve fiatal vállalkozások számára elérhető pályázatokról mesélt.
2025. novemberében írtuk ki a pályázatot, ahol kezdő, illetve fiatal vállalkozók tudnak pályázni. Mit jelent az, hogy kezdő vállalkozó? Kezdő vállalkozó az a vállalkozás, amely 2023. január 1-én, illetve azután került regisztrálásra az APR-ben. Mit nevezünk a minisztérium értelmezése szerint fiatal vállalkozónak? Fiatal vállalkozó az, aki 35 év alatti vállalkozó, illetve hogyha több tulajdonosú a vállalkozó, akkor a tulajdonosi résznek legalább az 51%-át birtokolja vagy tulajdonolja az a személy, aki fiatalabb, mint 35 év. Milyen jellegű eszközökre, illetve milyen jellegű tárgyakra történhet a támogatása az átadott kérvényeknél. Tehát meghatározhatjuk azt, hogy gépek és berendezések. A gépek és berendezések azok nem lehetnek idősebbek 5 évtől. A számítástechnikai eszközök és licenszek azoknak újaknak kell, hogy legyenek. Szerszámok, eszközök, szállítójárművek. Szállítójármű is 5 évtől nem lehet idősebb. Üzemeltetés és karbantartási költségre is lehet pénzt kérni, ezt nem haladhatja meg a projektnek a 20%-át. Az iroda és a termelőhely adaptációjára fordított pénz pedig nem haladhatja meg a 1,5 millió dinárt. Mekkora az a pénzeszköz, vagy az, amit a gazdasági minisztérium a pályázónak kínál? A 400 ezer dinártól a 6 millió dinárig terjedő összeg. Ez két részből tevődik össze. Visszanemtérítendő részből, illetve támogatott hitelkeretből. Egyik részét adja a gazdasági minisztérium, a másikat pedig a fejlesztési alap. A fejlesztési alapnak a honlapján kell online átadni a pályázatot. A pályázat átadási sorrendje rendkívül fontos az elbírálás szempontjából. Tehát arra kérlek benneteket, hogyha megszületett egy döntés, hogy ti szeretnétek pályázni, akkor rakjátok össze a tárgyat. Különösebben nem bonyolult az elkészítése. Minden információ megtalálható a minisztériumnak a weboldalán. Adjátok át. Abban az esetben, hogyha valami hiányos, az utólag a rendszer kéri, hogy pótoljátok, de viszont az azt hozza magával, hogy egy újabb sorszámot fogtok kapni, az, amivel hátrébb fog benneteket sorolni. Meddig lehet a pályázatot átadni? Át lehet adni a pályázatot 2026. április 30-áig. De abban az esetben, hogyha az átadott pályázatok értéke meghaladja a kiírt összértéket, ami 225 millió dinár, meghaladja 135%-kal a kiírt összegét, akkor a rendszer automatikusan le fog zárni. Kezdő vállalkozók esetében 30-40% a visszanemtérítendő támogatott rész, a hitel rész, a felmaradó összeg, amelynek a kamata 1,5%. Fiataloknak 40-50% a visszanemtérítendő rész, attól függően, hogy Szerbia mely régiójában helyezkedik el a vállalkozás, mely székhelyű a bejegyzése, a kevésbé fejlett részeken 50%-os a visszanemtérítendő támogatott rész. Tehát az azt jelenti, hogy akár 1,5 millió dinár is bír lenni a visszanemtérítendő pénzegység.
Bata Kornél, a Prosperitáti Alapítvány jogásza ismertette az aktuális házvásárlási és vállalkozás fejlesztési támogatásokat.
Az első a falusi házak vásárlásának a támogatása, a második pedig a vállalkozásindítás támogatása. Mindkettő visszanemtérítendő támogatás, ami azt jelenti, hogy ez nem kölcsön, tehát nem kell visszafizetni. 100%-os támogatásról van szó. A falusi házvásárlás támogatásánál a cél az, hogy segítsünk a fiatalok otthonteremtésének, illetve vidéki letelepedésének az elősegítésében. A gyakorlatban ez 1,8 millió dináros támogatás jelent, és kizárólag főként falusi családi ház vásárlására lehet felhasználni. A vállalkozásindítás támogatásánál a cél az, hogy a pályakezdőket ösztönözzük, hogy vállalkozzanak, illetve a vállalkozói tevékenységének a beindításának az elősegítésében szeretnénk segíteni. Ezt a kettőt lehet kombinálni, és ez a kettő kombinálása gyakorlatban garantálni tudja az önállóságot és a szabad életpályát. Az a személy, aki kezdővállalkozóként a saját szakmájában fog elhelyezkedni, az plusz 5 pontot fog tudni erre kapni. Szóval megéri a saját területen belül jeleskedni. A házvásárlásánál tud pályázni házastársak, élettársi kapcsolatban lévők, illetve egyedülálló szülők, akik nevelik gyereküket vagy gyerekeiket. A pályázat benyújtására jogosult mindenki, aki 1975 után született, rendelkezik magyar és szerb állampolgársággal, amennyiben egy házastársról beszélünk, ott az egyik félnek kell, hogy rendelkezzen magyar és szerb állampolgársággal, a másik fél elég, ha rendelkezik magyar állampolgársággal. Rendelkezniük kell vajdasági lakcímmel, és nem rendelkezhetnek 1:1 arányban lakóingatlannal. A pályázat benyújtási határideje február 20, 14 óráig elérhető. Ezt a dátumot és az időt meg kell jegyezni, ez nagyon fontos. Van néhány kötelezettség, amelyet vállalniuk kell a potenciális pályázóknak, tehát 9 hónapon belül birtokba kell venni az ingatlant, az ingatlanba be kell költözni, és 5 évig életvitelszerűen kell ott élni. A sikeres pályázóknak ingatlanbiztosítást kell, hogy kössenek az alapítvány számára, váltót, illetve váltó nyilatkozatot kell átadniuk, illetve első rangú jelzálogot kell az alapítvány számára bejegyezniük. Pályázni lehet 2025. június 1-e után vásárolt ingatlanra. Ez egy újdonság az alapítvány részéről, tehát ez egy refinanszírozási forma. Tehát azok a potenciális pályázók, akik ez a dátum után vásároltak, és banki tranzakcióval vásárolták meg az ingatlant, azok be tudják adni a pályázatot. A pályázás folyamata nagyon egyszerű, van egy hiper-super-pit rendszerünk, amely felhasználóbarát, most lett frissítve, még könnyebb, különböző űrlapokat találtok rajta, amelyeket ki kell tölteni értelemszerűen, majd ezt ki kell nyomtatni, a második lépésben pedig ezt be kell nyújtani az illetékes területi irodában. Van egy pontrendszerünk, amelyben maximum 150 pontot lehet összeszedni. Itt figyelembe vesznek különböző dolgokat, mint például házastárs nagykorú tagjait, kiskorú gyermekek számát, az, hogy munkanélküli a pályázó vagy sem, hogy milyen iskolai végzettsége van, és így tovább, és így tovább. A szabályzatban meg fogjátok tudni találni azt, hogy melyek ezek a kritériumok. És térjünk is át a vállalkozás indításra. Pályázni tud minden olyan pályakezdő munkanélküli, aki az illetékes szervnél be van jegyezve, mint munkanélküli, illetve minden olyan pályakezdő vállalkozó, aki 2026. január 1-e után jegyezte be az illetékes szervnél, azaz az APR-nél magát a vállalkozását. Van egy keretösszegünk informatív jelleggel, 1,5 milliárd forintnak megfelelő dinár ellenértéke a keretösszeg. A támogatás fő elemei a következők, tehát a gyakorlatban, ahogy említettem is, 1,5 millió dináros visszanemtérítendő támogatásról beszélünk. Kizárólag eszközvásárlásra lehet felhasználni, amely kapcsolódik a tevékenységi körhöz. Ez a pályázat tartalmaz egy díjmentes 40 órás képzést, mentorálást és segítséget az üzleti terv elkészítésével kapcsolatban. A pályázati feltételek hasonlóak, mint a házvásárlásnál. A beruházásnak vajdaság autonóm tartomány területén kell, hogy megvalósuljon, kettős állampolgárság megléte szükséges, illetve a pályázó vajdaság területén bejegyzett lakcímmel kell, hogy rendelkezzen. A támogatás folyama két komponensből tevődik össze, az első egy képzés, és a második pedig maga az eszközvásárlási támogatás. A képzés az egy 40 órás képzés jelent, amely hétvégi programként lesz megszervezve, amelynek során a pályázó különböző kompetenciák megszerzésére tehet szert, mint például alapvető jogi, pénzügyi, gazdasági, szervezeti, vállalatirányítási és egyéb kompetenciákra. Megismerheti az alapvető vállalkozási formákat, illetve kap egy mentort, aki a saját területén elismert és jó szakember, aki segíti a pályázó üzleti tervének az elkészítését. Ennek a végén, tehát a képzés végén már meg kell, hogy legyen az üzleti tervetek, illetve meg kell, hogy legyen az előszámlátok. Miután ez megvan, van egy vizsga, amitől nem kell megijedni, ez nem egy nehéz vizsga lesz, az alapvető ismeretekről fog szólni, hogy mi az alapítvány kapjunk egy visszaigazolást arról, hogy megszereztétek az alapvető kompetenciákat, és ezután megkötetésre fog kerülni egy támogatási szerződés, amely maga az eszközvásárlási költségek támogatására irányul. Ezt már elmondtam, ugye 1,5 millió dolláros támogatásról van szó 100%-ban, tehát önrész nélkül is lehet pályázni, és 2 évig tilos elidegeníteni, és 2 évig fent kell tartani a vállalkozást, tehát nem lehet megszüntetni. A kötelező társadalombiztosítási és egyéb járulékokat fizetni kell. A pályázat maximum 5 eszközzel lehet pályázni, főként új eszközökre, amely kapcsolódik a tevékenységi körhöz, azonban kivételes esetekben lehetőség van használt eszközök vásárlására is, mint például tehergépjármű, vagy egyéb, például gondolok itt, hogy valaki a pékség nyitásában gondolkodna, akkor egy pizzasütő is tud lenni, mert rendelkezik szériaszámmal és gyártási évvel. Tehát nem lehet 5 évnél idősebb, és a dátum, amelyet figyelembe fogunk itt venni, az 2020. A határidő az 2026. február 20.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
25 csapat végzett fogyasztóvédelmi kutatást az őket foglalkoztató időszerű témákban az idei fogyasztóvédelmi diákvetélkedőre, amelyet ezúttal is Zentán tartottak. Általános és középiskolások mutatkoztak be tanulmányaikkal. Piros Bálint diákokat, felkészítő tanárokat és szervezőket, valamint a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársát kérdezte a vetélkedőről.
Osztrák Kolilla vagyok, a Tózola és általános iskolából, 8-os. Eleinte nem olyan érdekelt, és aztán, amikor úgy elkezdtünk beszélni, vagy úgy ugye a tanárnővel felkészülni, meg a csapattársammal, ugye egyre jobban elkezdett érdekelni. És egyébként úgy készültünk a csapattársammal, hogy eljött hozzám, és átismételtük a szöveget, megbeszéltünk ilyen pár dolgot, hogy ki mit mond, és akkor így készültünk. A lejárati időt tanultuk meg úgy, meg a, hát ugye címkékről majd beszélni, hogy ugye a lejárati címke, miért fontos az, hogy elolvassuk az élelmiszer címkén, megtudjuk belőle ugye a tartalmat, meg az ilyen dolgokról.
Rolta vagyok, a Turzó Lajos általános iskola igazgatónője. Mi intézményünk eddig még soha nem vett részt fogyasztóvédelmi versenynek is, igazgatóként és pedagógusként is azt gondolom, hogy gyerekeknek nagyon fontos az, hogy tudják, hogy ne csak azok a dolgok vegyék körül őket, amik ott vannak, hanem amik az élet, amivel az életben találkoznak. Mint például egy bevásárlás, egy online bevásárlás. Ne legyenek véletlen se esetleg csalóknak az áldozatai, tehát hogy fölkészüljenek az életnek erről a részéről is. A mi intézményünkből jelenleg jöttek 6-os, 7-es és 8-os lányok, 10 diákkal érkeztünk, tehát 5 csapatot hoztunk el. A szakkörökön készülünk az ilyen megmérettetésekre és versenyekre. Ebben az esetben most tanárnő kollégánkat, Csúszi Sárát kértem meg, hogy mentorálja velem együtt a gyerekeket, úgyhogy igazából ő is, meg én is tanultunk ezekről a dolgokról, és külön foglalkoztunk a gyerekekkel még plusz a tanítás mellett. Hála Istennek az internet a barátunk, úgyhogy rengeteg tényleg, tehát a könyvtárunkban is található 1-2 könyv, amihez hozzá tudunk nyúlni, de ott igazából nem a megfelelő, ebbe a témakörben nem a megfelelő könyvek, tehát nem minden olyan, ami a gyerekeknek való. Úgyhogy igazából az interneten, illetve a kollégáktól, a közgazdasági kereskedelmi kollégáktól kértünk segítséget abban, hogy milyen forrásokhoz tudunk nyúlni. Nagyon meg voltak szeppenve tőle, mert ugye nem, tehát mi először veszünk részt, úgyhogy tényleg nem tudták, hogy mivel állnak szembe, de ahhoz képest teljesen magával ragadta őket, úgyhogy 10-en is eljöttünk.
14. alkalommal rendezték meg a fogyasztóvédelmi versenyt általános és középiskolások részére Zentán. Az eseménnyel kapcsolatban Szával Vujicsics, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ alelnöke, egyben a verseny koordinátora a következőket mondta.
Hát elsősorban a felnőtt diákoknak szeretnék bemutatni azt, hogy milyen csalások, milyen különböző olyan problémák vannak a vásárlásnál, amikor átverik, mindig vannak itt már átvertek, és akkor a jövőben ne történjen. Internet eladás, klasszikus eladás, stb. Szóval kísérik a trendet, ami mondjuk rá az elkövetkező időszakban lesz, ami a vásárlás szempontját illet, és mindig arra rámutatunk, hogy milyen hibák keletkezhetnek, tegyék ezt, azt, ami fontos a zsebükre, stb. úgyhogy hogy ezeken a csalásoknak pontot tegyünk. A vetélkedő jelentkezéssel kezdődik, 25 csapat van az idén, körülbelül 11 mentor, 7 iskola, úgyhogy ez egy átlagos eredmény, azelőtt voltak többen is jelentkezők, egy prezentációt kell, hogy elkészítsenek, egy tanulmányi munkát ezekkel a témákkal, amit feldolgoznak, a témák különbözőek, úgyhogy van interneteladás, különböző minőségmérés, panaszok, stb. Szóval jogi dolgok, meg vannak olyan dolgok, ami először történt meg, hogy mondjuk az állat védelmében állt egy csoport, és akkor megnézzük ezt a munkát is, hogy hogyan végzik. Minden esetre vásárlás előtt a gyerekeket oktatni kell, és elsősorban a szülőknek kell ezt megtenni. Azt már tényleg általános iskolás korban tudjanak számolni, megkülönböztessék a minőségét, milyen fajta csomagolás, mire szolgál a csomagolás, mi van az etikétán lényegében, az összetétel, határidő, vigyázzanak a fiszkális számlára, már kelleni fog, mi a garancia, és ilyen témákat dolgozunk fel. Ugye mindig van első három helyezett, és minden kategóriában az első az általános iskolások, hatodik és nyolcadikosok között, a következő kategória első másodikos, középiskola és harmadikosok, negyedikesek, akkor akik az első három közé kerülnek, azok mennek a nemzetközi vetélkedőre, ez a Talentum, harmadszor tartsuk meg, és ez Zentál lesz a jövő hónap 7-én.
Az eseménynek idén is a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola adott otthont.
Zsíros Jankelitja Anikó vagyok, a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolának az igazgatónője. Ezen a versenyen már a kezdete óta részt veszünk. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a tiákjainkat a legsokféleképpen képezzük és neveljük és oktassuk, és úgy gondolom, hogy a fogyasztóvédelmi kultúra, fogyasztóvédelmi jogoknak az ismerete is egy nagyon fontos része a mindennapjainknak. Nap mint nap ugye találkozunk olyan helyzetekkel, amikor meg kell, hogy küzdjünk a különféle kihívásokkal, és úgy gondolom, hogy a gyerekek, ameddig foglalkoznak a témakörrel, ameddig készítik elő a különféle prezentációjukat, utána járnak dolgoknak, sok minden, sok nagyon hasznos dolgot meg is tanulnak. Iskolánkból mindig tömeges a részvétel, tehát úgy az első, másodikosok, mind a harmadik, negyedikeseknek a kategóriájában, tehát nagy számban részt veszünk az idén is. Ez a fogyasztóvédelmi vetélkedő nálunk már hagyományos, tradicionális, úgyhogy minden évben van megfelelő számú jelentkező, érdeklődő. Nagy-nagy gazdagság és nagy megelégedés a számomra az, hogy az iskolámban nagyon sok olyan tanár van, aki igazán nagy motivátor, és mindig meg tudja győzni a gyerekeket, hogy ez miért fontos az életükben. Tehát ez egy nagyszerű élmény, képzik önmagukat, kiállnak a közönség elé, bemutatják a kutatásaikat. Valamilyen szinten, igen, egy fölkészítő a nagybetűs életre is, a továbbtanulásra is, ugyanis ugye nagyon sokszor ki kell állni professzorok elé a vizsgákon, az egyetemen, vagy esetleg mint kommercialista, vagy bármilyen pénzügyi szakértő is ki kell állni, és akkor meg kell győzni a közönséget az igazunkról. Tehát mindenféleképpen egy nagy haszon nekik, hosszú távon önmagukon dolgoznak, amit előbb vagy utóbb majd használni fognak az életben, úgyhogy nálunk valóban ez kezdete óta egy olyan dolog, amit soha nem hagyunk ki.
A verseny célja a fiatalabb generáció tudatos vásárlói ismereteinek bővítése.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
Folytatjuk az önkormányzatok idei beruházási terveinek bemutatását, ezúttal Zomborban és Temerinben érdeklődtünk. Zombor város önkormányzatának idei évi költségvetése több mint 5 milliárd 200 millió dinár. A tervek között a város közműfejlesztése, valamint a környező települések központjának rendezése is szerepel. Orsovai Bibianna érdeklődött az idei beruházási tervekről.
Zombor város idei évi költségvetésének legnagyobb tételét a kommunális szolgáltatások, az oktatás és kulturális intézmények működtetése, valamint az infrastruktúra fenntartása jelenti. Kanizsai Tamást, Zombor város nemzetközi kapcsolatokkal megbízott városi tanácsosát halljuk.
Zombor város költségvetése az idei évre 5,2 milliárd dinár tesz ki. Ez hasonló a tavalyi évhez, egy kicsit nagyobb. Ebből az önrész, vagyis a város bevétele az nagyjából 5 milliárd, és még 2 millió más forrásokból. A legnagyobb tétel, mint az elmúlt években is, a kommunális infrastruktúra. Itt gondolok az utak javítására, karbantartására és az ilyen dolgokra. Ez nagyjából 35%-át teszi ki a költségvetésnek. Ezután jön az oktatás, ami nagyon fontos. Itt az óvodák, iskolák működtetéséről van szó, karbantartásáról. Ez nagyjából 25%. Utána a szociális segélynyújtás, ugye a rászoruló embereknek, családoknak nyújtanak segélyeket, ami 15%, és a sport és a kultúra, gondolva itt a sportesemények rendezésére és a kultúrrendezvényekre, ami nagyjából egy 15%.
Zomborban egy új óvoda építését, a megyeháza udvarának rendbetételét és új kerékpárutak kialakítását tervezik. Beszámban és őrszálláson folytatni kívánják a szennyvízhálózat bekötését, valamint Beszámban kiépítenék a Sebesfok üdülőtelep és a vámhivatal közti szakasz vízhálózatát is.
A nagyobb fejlesztési projektumok közül mindenképpen ki szeretném emelni az új óvoda kiépítésének kezdetét, ami a 82-es blokkban lesz a Szelencse városrészben. Ez egy nagyon fontos projektum Zombornak és környékének, és reméljük, hogy ez majd nagyban csökkenti a várakozási listát az óvodákra, és a cél ugye az, hogy a várakozási listát el is tudjuk tüntetni egy-két éven belül. Továbbá fontos még a város, Zomborváros településeinek központjának rendbetétele több helyen is, ez legalább 4 vagy 5 helyen lesz megoldva. A vízhálózat kiépítése a Sebesfok üdőtelep és a Vámház között. Ez egy fontos projektum. Tavaly ugye megcsinálva a korlátos Bezdán vízhálózat, és jövőre pedig a Baracska Bezdán vízhálózat van terve. És ez mindegy bevezető tulajdonképpen a jövőben induló kikötő építésére, ami Bezdánban lesz kiépítve. Továbbá mögöttünk látható megyeháza épületének a felújítására is szó lesz az idén. Ebben az évben az udvari homlokzat lesz felújítva, javítva, vagyis restaurálva, és ez is egy fontos projektum, mivel ez egy régi, szép épület, és muszáj karbantartani. Ugye a tavaly évben volt egy szép praxisunk, és elkezdtük a bicikli kerékpárutak kiépítését, több 10 kilométer kerékpárút volt építve, nagyjából gyalogos járdával együtt, és ezt szeretnénk folytatni, ugye ez most már egy ilyen tradíció egy Zomborba, és Zombornak most már a jellegzetessége is a kerékpárút és a kerékpár használata. Az idén is több 10 kilométer hosszú kerékpárutak kiépítését tervezzük. A fontosabb például a Karagyurgyova utca lesz, ahol ki lesz építve egy kerékpárút, és a május 1-e sugárút, ahol az út mindkét felől épül majd kerékpárút gyalogos úttal együtt. És ugye ez fontos Zombornak, mivel nagyon sokan használnak, közlekednek kerékpárral minden nap. A tavaly évben igen, elkezdtük a Bezdánban és Őrszálláson a szennyvíz csatorna hálózat kiépítését. Ez ebben az évben egy utolsó, harmadik fázisba megy át, és most már a házi bekapcsolásokat tudjuk intézni ebben az évben, és így a bezdániaknak egy több éves problémája fog reméljük megoldódni.
Kanizsai Tamás elmondta, hogy a város önkormányzata a magyarság szempontjából fontos intézményeket és rendezvényeket is támogatja.
Ami nekünk fontos, szóval itteni magyaroknak, az óvodák és az iskolák karbantartása, ahol magyar ajkú gyerekek is tanulnak, itt beszélünk felújításokról is. A magyar kultúra és a hagyományőrzés nagyon fontos számunkra az itteni magyaroknak, és erre is egy szép összeget fordítva az idei költségvetésben, amit majd több kultúrrendezvény megszervezésével fogunk megcsinálni, véghez vinni. Itt gondolok a Szent István napra, vagy Zomborváros napjára a mi szempontunkból, Mikulás csomagosztás gyerekeknek, ami nagyon szép volt, adventi koncertek is ehhez hasonló. Szóval ez az összeg nagyjából 3 és 5 millió dinár között lesz az idén. A tavalyi évben elkezdtük felújítani a járdákat a Szent Rókus temetőben, ami több évben már nagyon rossz állapotban volt, és ahogy tudjuk, több rész ki lett újra aszfaltozva, és több száz út le lett téglázva, vagyis ki azt aszfaltozva. Ezt szeretnénk folytatni az idén is, és terben van, hogy a járdákat újra csinálják.
Mivel a Zombor-Baja testvérvárosi kapcsolat idén 60 éves, a város önkormányzata több kulturális és sportrendezvénnyel kíván megemlékezni erről a jubileumról is.
Hogyha a nemzetközi kapcsolatokról beszélünk, akkor szeretnék kiemelni egy nagyon szép jubileumot. Ez a Zombor és a Baja testvérvárosának 60. évfordulója. és ezt szeretnénk méltó módon megünnepelni. Végül is ezt majd Zombor város napján kezdjük, február 18-án egy barátságos mérkőzés várható kosárlabdában, amit a bajai és a zombori fiatalok fognak játszani. Ezután pedig egy koncertre kerül sor a kaszinóban a magyar bajai zeneiskolások és a zombori zeneiskolások jóvoltából. Az ünneplést majd júliusban folytassuk Baján, a halfőzőversenyen, és terv szerint december 14-én, mivel 60 évben december 14-én lett aláírva a testvérvárosi megegyezés, szeretnénk ezt frissíteni, és a két polgármester majd újra aláírja a megegyezést.
A város vezetése fontosnak tartja a turizmus fejlesztését és a külföldi partnerekkel való jó viszony ápolását is.
Gazdasági figyelő.
A temelini önkormányzat is folytatja a korábban megkezdett beruházásokat. Több évtizedes gond a szennyvízhálózat építése és a tisztító berendezés üzembe helyezése. Számos beruházás esetében történt előrelépés, miközben a költségvetési egyensúlyt sikerült megtartani, értékelte Pásztor Róbert, a temelini képviselőtestület elnöke, akit Ádám Csilla kérdezett.
Körülményekhez képest elfogadható. Nem azt mondom, hogy egy kimagasló évünk volt, ugye, mert én akkor lennék elégedett, akkor mondanám, hogy kimagasló évünk van, hogyha befejeződnek a beruházások. Főképp ugye már évtizedes probléma ugye a szennyvízhálózat meg a szennyvíztisztító, de egyelőre az még most készül a tervdokumentáció 65-70%-ára a hálózatnak, mert a minisztérium egy olyan véleményezést adott, hogy addig még nincs meg a tervdokumentáció, vagy nincs elkészítve a 60%-a legalább az utcai, vagy a hálózatnak, addig nincs értelme a szennyvíz tisztítónak a kiépítésének. A véleménye szerint nem fejlődés, de hogy mennyire épül a Temerin főkép a központ, az infrastruktúra nem érkezi kísérni ezt a rohamos építkezéseket. Külön öröm számomra, hogy minden rossz májú kommentárok ellenére a vízgyár épül határidőbe, és ami még számomra, személyesen is még én azt hiszem, hogy a magyar közösségünknek, a temelini magyar közösségének fontos az ifi otthon. Látjuk, hogy az ifi otthon felújítása halad. Végül azt mondom, hogy nem terv szerint, de végül is terv szerint, mert amikor lekerültek ugye a burkolatok a falra, akkor látszott, hogy mennyi gond van avval az épülettel, a falak dőtek ki, nem látszott a burkolattól, akkor kellett újra statikusoknak a véleményezése, statikai terv, dokumentáció, de halad. Év végére van az ígéret. A telepi iskolát, azt, aki arra jár, ugye látja, hogy az végül is majdnem egy új iskola lesz. Sokkal több lesz az új, hozzáépített új része, mint a réginek a felújítása. Olyan ígéret van, hogy 26. szeptember 1-ére kész lesz, hogy igénybe vehetik a diákok. Az ifjúsági otthon a felújítása, meg a telepi iskolának a felújítása, meg az hozzáépítés, ez kizárólagosan önkormányzati eszközökből valósul meg. Még én megemlíteném, a tekepálya föl lett újítva a sportcsarnokba, a kastély restaurálása az egyik részének megtörtént. A szőregi kultúrotthon, ezt mindig viccesen úgy szoktam megjegyezni, hogy alig várom, hogy kész legyen a szőregi kultúrotthon, hogy tehát, ha így kulturálódnak, edukálódnak, hogy nem muszáj a kétnyelvű táblákat akkor lefesteni. Magyar kormány támogatásával újul fel az iparosok otthona, ami pedig mindig is prioritás volt, a civil szervezetek az egyházunk közé mindig is kiemelten támogatva vannak. Én forgolódok több önkormányzati tisztségviselőkkel, kontaktusban vagyok, hát nagyon-nagyon kevés olyan önkormányzat van, ahol ekkora összegekkel támogatják a civil szervezeteket. Az illés napra meg mondhatom, ugye, hogy 2.340.000 dinár lett elkülönítve, ami mondhatjuk úgy, hogy tisztán magyar, temerini magyar ünnepség. Hála Istennek Temerint elkerülték a nagy turbulens történések, volt egy-két tüntetésecske, a temerini iskolák dolgoztak. Egyedül járjuk iskolába, volt egy időszak, amikor 30 perces órákkal dolgoztak, de mondjuk ami nekünk lényeges volt, hogy Kóka Imre általános iskolába a gyerekek rendszeresen és a terv szerint jártak, a terv szerint haladt a szoktatás, úgyhogy nem kell semmit bepótolni. Én azt hiszem, hogy a körülményekhez képest gazdasági krízis, lássa mindenki, hogy gazdasági krízis van nem csak Szerbiában, az egész Európában. Még mondhatni, hogy az egész világon is, ugye, és akkor ez mégiscsak begyűrűzik az önkormányzatokra is, de ahhoz képest én azt hiszem, hogy jól halad a Temerinek a fejlesztése. Tudom, hogy az óhajok azok óriásiak, nagyok. Személy szerint is jobban szeretném, gyorsabban haladna az egész, de hát ezek akkora eszközöket igényelnek, hogy amit nem csak az önkormányzat, hanem tényleg az egész ország nem bírja el. Vízgyár, ha csak a mi önkormányzati pénzekből valósult volna meg, akkor 2 éves teljes önkormányzati bevétel arra kellett volna fordítani, akkor nem jutott volna az óvodának, ugye, mert tudjuk, hogy az óvoda az tisztán önkormányzati finanszírozású intézmény. Ott is lehetne valami bővítésekbe gondolkodni, mert több mint 150 gyerek helyhiány miatt ugye kimaradt az óvodából. 2 ingatlan meg lett vásárolva a központi óvoda mellett. Valamennyit termentesített a járéki óvodának a befejezése, de hát mondom, vannak gondok, rengeteg, ami megoldásra váró feladat, de hát lépésről lépésre kell haladni.
Most a gyermeki gyerekek a Kókaiba járnak, mert hogy ott is kezdődik.
Tisztán tartományi pénzegű az önkormányzatnak, ebbe csak a felügyelőségnek a finanszírozása a dolga, teljes körű fölújítás lesz a nyílászároktól kezdve a szigetelésig a vízhálózat, szóval mondhatni úgy, hogy tiszta új iskola épül.
Több alkalommal volt eszközárcsoportosítás, hogyan zárták ilyen szempontból az évet?
Temerin önkormányzatnak a költségvetése talán az egyik legkiegyensúlyozottabb Szerbiában. Ezt több forrásból is hallottam. Nagyon jó van tervezve. Engem mindig, amikor a költségvetést állítsuk össze, engem soha nem a kiadási oldali érdekel, mert az, ugye a pénzt azt megtudtam a nagymamámtól, hogy annyit költünk, amennyink van. És a temerini költséget is mindig is kiegyensúlyozott volt. Mondhatom úgy, hogy a 2000-es évek idáig a temerini költséget is mindig kiegyensúlyozott. Temerini önkormányzat nincs eladósodva, nincsen adósságunk, ki vannak füzetve az iskoláknak is, minden kérvényük teljesítve van az óvodának is. Ezek az átütemezések azért fontosak, mert a pénzügyminisztérium hozott egy olyan döntést, hogy a várható beruházásokat, olyanokat, mondjuk, amit tartományi szintekű vagy köztársasági szintekű érkeznek, azokat csak akkor lehet a költségvetés szerves részévé tenni, amikor azok a pénzek ide érnek. A logikátlan dolog az, hogy mi betervezzünk egy 800 milliót ugye arra a vízgyára, közben meg nem érkezik meg. Vagy akár a sportcsarnokra, vagy akár a járékiskolára, ugye, a kifizetések a kivitelezőknek az önkormányzaton keresztül valósul meg, és akkor azért van 2-3, van év is volt, akkor 4 átütemezésünk, módosítás. Ugye valamikor, amikor elkezdtem politizálni, a szégyen volt, amikor egy önkormányzatban a költségvetés kellett módosítani, mert azt jelentette, hogy nem jól terveztünk. Nálunk a bevételi oldal az mindig jó. Érdekes módon, hogy temerények lelkiismeretesen fizetik a lokális adókat is, a legnagyobb bevétel az önkormányzatnak, ugye az a személyjövedelem után járó adók, hát lehet, hogy jobban járnánk, hogyha több volna a bankszektor, meg az informatikus cégek, de a temerin gazdasága egészséges, mert legtöbb a termelő, hozzáadott értéket termelő munkás. Néha-néha vannak olyan, én azt mondom, hogy ötleteim, lehet, hogy ez a költségvetés, a temerin, az mondom, amilyen jó tervezett, amilyen kiegyensúlyozott, lehet, hogy nem volna gond. Csak az a baj, hogy a pénzügyminisztériumtól erre feltételezem, hogy engedélyt nem lehet kapni, nyugodtan elbírna adósodni a temerini község. Én azt hiszem, probléma nélkül több 100 millió dináros kölcsönöket a bankok is megadnák, mert annyira kiegyensúlyozott, nincs az a pénzszórás. Vannak itt még sok újdonság, amit nem tudnak bevenni még az önkormányzati vezetők. Az önkormányzatoknak joga van váltókat is kiadni, vagy értékpapírokat, amely jobban kamatozódik, mint a bankba lekötött pénzünk, és abból is. Mert a beruházásokat azt a normálisabb részébe világban azt mindenhol kölcsönbe csinálják, nem élő pénzekkel. Nálam meg feltételezem, hogy attól fél a pénzügyminisztérium, hogy képesek lesz, ugye, mint tudjuk a anyaországban, hogy történt a 2010-ben, mennyi önkormányzati kölcsönöket kellett átvállalni akkor aktuálisan hatalomba lépő Fidesznek, hogy megmentse az önkormányzatokat. Feltételezem, hogy attól félnek a pénzügyminisztérium, hogy azért kell a pénzügyminisztériumtól a kölcsön fölvételre az engedély, mert tényleg akkor bebírnánk fezni. Főképp egy olyan beruházást, amely utána profitál. mondjuk a szennyvízhálózatot. Igaz, hogy azok óriási pénzekről van szó, de amint rákapcsolódnak az emberek, az abban a pillanatban kezdi termelni a bevételt. Tehát mint 130 kilométeres vízvezetékhálózat van. Az csak úgy lehet, hogy egyik hatalom belekezd, a másik folytassa, esetleg a harmadik fejezi be. De már mi most itt azt hiszem, a harmadik, negyedik egymás után. Örök időkre beírná magát Temerin történelmébe. Vannak nekünk ötleteink, amivel jobbítani lehetne az egész községnek a működését, de hát tudjuk, hogy milyenek az erőviszonyok. Van egy tápfűtő művünk is, ugye, amely 30%-os kapacitásra dolgozik. Nekünk az volt az ajánlatunk, hogy ezek az új épületek csak akkor épülhetnek, hogyha rákapcsolódnak a tápfűtő művekre. Automatikusan nem kellene 20 millióval támogatni a közvállalatot, a gázárát támogatni. Támogatni fogjuk a közvállalatot a medence fejlesztésének a tervdokumentációra, hogy egy fedett medence, egy gyerek medencének a kialakítása. Van ötletünk, hogy esetleg a járdákat hogy lehetne. Én szerintem kivitelezhető volna úgy, hogy mondjuk az önkormányzat biztosítaná az, akinek a ház előtt a járdóan állapotban van, hogy biztosítani az anyagot, ő még ha vállalja, akkor hallottam ilyen példákról is. Ilyen önkormányzatok is vannak Magyarországon is, Európában is. Ha jól tudom, még lehet, hogy Szerbiában is, ahol így oldják meg legkönnyebben, leggyorsabban a járdáknak a karbantartását. És normális egy bizottság, aki kimegy, megállapítsa, hogy tényleg az a három kocka tönkre van mérve, kicserélitek, vállalja a háztulajdonos, ő megcsinálja, ki lesz hívva a sóler, a cement, ő megoldja meg. Csak hát nálunk nem hiszem, hogy volna rá nagy óhaj.
tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
A fogyasztóvédelmi mellékletben a csomagolás sérült műszaki termékek átvételéről és esetleges visszaváltásáról beszél Szórát Ferenc, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
Az első idei panaszosunk történetesen pont a ajándékkal történt kálváriájával jött bennünket értesíteni vagy elmesélni. Történt, hogy még december elején megvette az ajándéknak szánt tárgyat, adott esetben egy műszaki cikkről beszélünk, amit ők úgy döntvén, hogy ezt a csomagolást ez így jó van, ahogy van, aztán odahaza még becsomagolták, és aztán karácsonykor ugye átadásra került az ajándék. Majd akkor kibontották, hát akkor derült ki, hogy bizony az ajándéknak szánt tárgyat fizikai sérülése van. Erre nem számítottak. A következő munkanapokban vásárló ment az üzletbe, és hát előterjesztette az ő problémáját. Fölmerül a kérdés, most kinek van igaza? Fizikai sérülést azt akkor kell észrevennünk, amikor átveszük az árut. Mindegy, hogy hol vesszük át az árut. Tehát akár az üzletben veszünk át árut, akár odahaza veszünk át árut, azt nekünk kell megállapítanunk, hogy adott esetben a valami sérült vagy nem sérült. A fogyasztóvédelmi törvény is azt mondja egyébként, úgy véd bennünket, hogy abban az esetben tudunk reklamálni, ha átvételkor észreveszünk egy fizikai sérülést. És akkor itt ugye kiderül két dolog. Az egyik dolog az, hogy természetesen hibázott a kereskedő is, mert a kereskedőnek is kellene, az eladónak is kellene illusztrálni azt, hogy ő egy egészséges, fizikailag nem sérült árut ad át. A vásárló is tévedett, mert ő meg elhitte, vagy úgy gondolta, hogy az úgy jó van, hogy azt mondjuk, hogy hát ez originál csomagolás, hát erre most nincs szükség, úgyis majd ajándékba számítom, stb. És akkor innentől számítva, hova is kerül az igazság? Ugyanis a fizikai sérülésre visszaviszem reklamálni az árut, akkor tulajdonképpen nekem kell bizonyítani, a vásárlónak kell bizonyítani azt, hogy nem ő nála történt a sérülés. Hát valljuk be őszintén, hogy ez szinte lehetetlen. Tehát mindenféleképp javasolnám, hogy akár egyik, akár a másik javasolja, hogy ez nem fontos, ragaszkodjunk ahhoz, hogy az árut kicsomagolom és megnézem. Műszaki cikkről van szó, hát nem a villanysporrétot, de mondjuk adott esetben be is dugjuk az áramba, hogy halljam, hogy zúg vagy valami csinál, tehát hogy legalább működőképes. Tehát én még azt is követelni szoktam, és nem is szokott ebben nagy probléma lenni. Tehát érdemes azzal foglalkozni, hogy azt az árut, amikor átveszem, akkor az letisztázódjon. Ebből talán kivételnek számít mondjuk a lemezbútorok, amelyik csomagolva vannak, kartonon a csomagolva. Természetesen se az üzletbe, se ha kihozza a szállító, mondjuk, akkor nem fogok neki csomagokat bontogatni, viszont ott is van megoldás, mert ha szerelő jön azért, hogy összeszerelje a bútort, majd akkor együtt csomagoljuk ki az árut, és akkor konstatáljuk, hogy abban van olyan fizikai sérült darab rész, aminek nem. Ha meg olyan áruról van szó, mert hát ebből is van már most példa nagyon sok esetben, hogy ne soroljam, hogy hazaviszi a lemezbútort ezt vagy azt, és akkor maga szereli össze odahaza, viszont akkor csinálja azt legalább, hogy a csomagolás kibontásakor kezdjen sorfotókat készíteni, hogy mit talált benne, hogyan találta, mert legalább ezzel aztán majd tudja igazolni, hogy sérült volt az a valami. Ezt még abban az esetben is megteheti, amikor futárhoz valamilyen árut, mert megrendelte. Az én gyakorlatom az, hogy a csomagot elkezdem kívülről lefotózni, mert ha futár átadja a csomagot, és a csomag már maga kívülről sérült, akkor nem engedem tovább a futárt, mert akkor meggyőződünk, ha az egy olyan sérülés, hogy akkor milyen az áru benne. De ha látszólag kívülről nincs ilyen, akkor a futárt ezzel nem tartjuk föl, mert nincs rá szükségünk, de utána, amikor én bontom ki a csomagot, akkor én fokozatosan készítem a fotót, azért, hogy a Black Belsejre meg bejutottam, látszódjon, hogy az, amit én kértem, kaptam, megjött, annak van-e fizikai sérülése, vagy nincsen. Jó lenne, hogyha az ember, a vásárlók is, de a kereskedőket is. Én a kereskedőket is felszöltöm, ne legyen neki probléma. Miért jó az, hogy utána problémája van, legyen vitatkozni való, legyen miről beszélgetni, amit nehéz eldönteni, hiszen lesz egy elégedetlen vásárló, akár ő okozta kárt, akár nem, és azzal az egyszerű mozdulattal, hogy mielőtt átadom az árut, kibontjuk, megnézzük, hogy van-e fizikai sérülés, akkor mindenki jobban jár, és én azt hiszem, hogy ez az egyszerű megoldás is.
Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A vajdasági magyar vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal egy bácskosútfalvi díszfaiskola tulajdonosáról hallhatnak. A kertészetben ilyenkor télen is vannak teendők és kiadások, gondozni kell a növényeket, és ez pénzbe kerül. A bácskosútfalvi Neurani Csongor elmondta, jó évet zárt, meg van elégedve a tavalyi forgalommal, Nagy Emília kérdezte.
Mi ismerjük egymást, tegeződünk. Kérlek, mondd el, hogy mikor kezdtél el ezzel foglalkozni, és azt is mondd el, kérlek, hogy konkrétan akkor, tehát mivel foglalkoztok?
Körülbelül 2010 tájékán költöztünk föl ebbe a házba, és itt 1000 négyzetméteres kert van, amit én aztán idővel elkezdtem használni. Ugye, amikor az internet teret hódított, akkor én is elkezdtem böngészni ezeket a dolgokat. Először is saját részre szerettem volna örökzöldeket itt kialakítani a portán, és utána az első túra, amiket ledugványoztam, szaporítottam, az elég jó sikerült. Itt is aztán úgy döntöttem, hogy már nem volt hova ültetnem a területen, közben eljöttek hozzám barátok, ismerősök, munkatársak. Hát ugye tetszett mindenkinek, amit láttak, és ott egy páran rákérdeztek, hogy hát nem lehet ebből vásárolni, és akkor én ugye először is furcsálottam a helyzetet, mondom, hogy eladni, hát aztán csak belementem, és utána úgy beindult a dolog. Egy kis pénzkeresési lehetőség is, ugye, mivel nekem van állásom, de hát úgy láttam, hogy ez működik.
Ez azért elveszi az idődet is, gondolom, vagy az időtöket. Mikor van időd vele foglalkozni, illetve van-e olyan, amikor ugye téli szezonban talán nem kell annyit?
Téli szezon az olyan, hogy mondhatni, hogy hol szezon, de mégsem. Mivel ilyenkor is van munka vele, nekem van egy kisebb ilyen mini fólia sátram, ami úgymond tele van növényekkel, azokat is kontrollálni kell, alkalomattán öntözni, és ilyenkor télen is, mert ugye csak párral oktatnak. Amúgy meg a téli szezon az egy kicsit olyan, hogy azért a tervezgetés is a következő szezonra, hogy mit, mikor, milyen fajta növényeket szaporítsak. Amúgy, amikor tudok foglalkozni vele, az a munkaidő után van, mivel hát van munkám.
Mire van a legnagyobb kereslet? Most ugye említetted itt az örökzöldeket, tehát akkor fenyőfát is lehet nálad venni karácsony tájékán?
Karácsonyfa vagyis fenyőfákat azt nem szaporítottam, még azt ott magról kell, és hát magokat még nem tudtam beszerezni. Amivel legjobban foglalkozok, az a smaragd tuják, az oszlopos gömb, babérmegyek, hamis ciprusok, lejlandi ciprusok, kecskerágó többféle, borókák és terülő borókák, ugye ezek örökzöldek. Na most az mellett próbálkoztam ilyen úgymond lombhoblató növényekkel is, mondjuk például rózsát szaporítottam, rozmaring, már ugye fűszernövény, levendula, magnólia, ami elég nehezen sikerül.
És hol sikerül értékesíteni? Csak itthonról megy az eladás, vagy esetleg vásárokon megjelensz?
Csak itthon, mivel vásárokra, piacokra nem igazán van lehetőségem se úgy járműbelileg, se időbelileg a munkahely miatt. Igénybe veszem az internetet, ugye ott hirdetem, már amennyire lehet, itthonról.
Kik keresik leginkább a terméket? Főleg visszajáró vevőid vannak, vagy mindig vannak újak is?
Hát általában a falubeliek, ugye itt bácskosútfalviak, akkor pacsériak, a környékbeliek, egy pár vevőim volt már Topolyáról is, sőt Magyarországról is, de úgy általában olyan visszajáró vásárlók vannak.
És van olyan, hogy mondjuk valamid nincs, és valaki szeretne, akkor azt is be tudod szerezni, vagy az hogy működik?
Hát sokan kerestek már olyan dolgokat nálam, amit én se győzök szaporítani, de hát igyekszek minél nagyobb skálát biztosítani a vevőknek. Most tervem van az idején hortenziát szaporítani, ilyen különlegesebb fajtákat, amik még nincsenek, hát most majd meglássuk, hogy fog sikerülni.
Hol sikerült ezt a tudást megszerezni? Valaki volt előtted így kertész, vagy a családba ért valaki ehhez, vagy simán az interneten jártál utána?
Nem volt senki se, akinél ezt így tanultam volna. Ugye az én végzettségem gépplakatos, és a helyi lázjárban is szinte fémekkel dolgozom, aminek szinte semmi köze nincs a növénytermesztéshez, hanem ezt én így saját magam által igyekeztem, informálódtam, olvasgattam. Elejébe eljártam ilyen-olyan kertészetekbe, ellestem dolgokat, kérdezősködtem. Igaz, hogy voltak, akik nem akartak válaszolni, de többen készségesen is válaszoltak kérdéseimre.
És tudod, ha kérdez valaki, akkor te válaszolsz? Elmondod azokat a titkos információkat, ami kell ahhoz, hogy valami sikeres legyen? Hát többen próbálkozunk, ugye sok növényen is, valamikor egyszerűen nem sikerül.
Hát igen, én nem titkolódzok, szeretek segíteni, főleg amit tőlem vásárol növényeket, hogy azt ott hogy gondozzák, hogy ápolják, hogy vigyázzanak rá, hogy az aztán 4 hét múlva tönkre menjen, vagy kiszáradjon, hanem minél tovább élvezze az a vásárló, aki ezt megveszi.
Ugye említetted, hogy van állandó munkahelyed ez mellett, mégis ez kitesz egy fizetést, vagy inkább ilyen kiegészítő keresetnek mondható?
Nem, tesz. Ebből amilyen szinten én ezt csinálom, szinte hobbi szinten, ebből nem lehet megélni itt nálunk. Kiegészíti a családi bevételt, van, mikor jobban megy, van, mikor nem, olyan szezonálisan. Jobban az a tavaszi és az őszi időszak. Télen pangás van, ugye nyáron meg most az utóbbi időben ez a hőmérséklet emelkedés, meg az a kevesebb esély, ugye itt a vásárlók sem, meg az emberek sem nem úgy ültetnek növényeket, mint az előtt. Én így vettem észre.
És hol szerzett be ehhez a nyersanyagot, tehát magát a magot? Ugye mondtad, hogy egyfajtát nem sikerült szerezned, illetve a növényápolószereket, ezeket hol szerzett?
Hát az alapanyagot, az ilyen szaporító anyagokat, azt környező utcákba, temetőkbe, elejével, barátoktól, ismerősöktől, rokonoktól. Aztán, ahogy fejlődtem, én is elég sok növényt beszereztem itt az udvarba, és akkor utána onnan szerzem be az ilyen növényvédőszereket, azt meg innen a környékbeli gazdaboltokból.
És hogy sikerül beárazni ezeket a termékeket, vagy a növényeket, ugye mondhatjuk igazából nem is termékek, amikor ugye bele kell számolnod azt, hogy öntözted, nevelted, ugye ezeket a növényvédőszereket is, az idődet, tehát mennyire nehéz ezt beárazni, hogy ne legyen túl drága sem, ugye, hogy megvegyék, viszont ugye nem veszíthetsz rajtuk.
Azt általában úgy szoktam csinálni, hogy érdeklődöm másik faiskolákban, az interneten szétnézek, hogy mennyi árulják mások, aztán én úgy kalkulálok, hogy azért mégiscsak itt falun kisebbek a bérek, mint városokban, valamennyivel kevesebb béradom mindig. Többen szóltak már, hogy hát miért adom ilyen olcsón. Hát néznem kell ezt is, hogy ne maradjon rajtam se, de viszont el is adjam, olyan próbálok olyan közép árakat kérni a növényekért.
És van konkurencia? Említett, hogy itt próbálsz másnál is szétnézni. Vannak, akik ilyesmivel foglalkoznak?
Hát itt a faluban ilyen növényekkel nem foglalkozik senki, de viszont ugye már Szabadka, Palics, Tornyos, vannak komoly kertészetek, de hát épp azért is gondoltam én annak idején, hogy itt kialakítok egy ilyen faiskolát, mivel nekem is el kellett mennem 50-60 vagy 30 kilométert, hogyha akartam vásárolni egy tuját, vagy kettőt, vagy ötöt. És ezért gondoltam, hogy itt ilyen a faluban nincs, akkor hát legyen egy.
Értékelni, de a tavalyi évet mennyire voltál megelégedve a vásárló erővel?
Az elmúlt évekhez képest a tavalyi év meglepően jó sikerült. Nem számítottam volna rá, hogy így, mikor az év végén összegeztem, akkor tényleg meglepődtem rajta. Nem mondom, hogy hú, most ez, de eddig ez a legerősebb éven volt, ami tavaly volt. Ott a nyári időszakban az a nagy forróság, akkor ott kicsit alább hagyott, de utána az ősz az bepótolta.
Vannak-e tervek idénre, amit mindenféleképpen ki akarsz próbálni, ami még nem volt?
Gondolkoztam ezen sokat, na most az majd kiderül, hogy anyagilag hogy bírom megvalósítani, valahogy az öntözést kicsit korszerűsíteném, mert az nagyon sok időt elvesz a szabadidőmből. Szinte minden másnap öntöznöm, locsolnom kellett. És a másik, amit szeretnék, az meg egy nagyobb fóliasátor építése, mert a jelenlegi az elég jó viharvert, meg kicsi is, szóval kinőttem. Úgyhogy ez a kettő dolog, amit szeretnék, hát majd kiderül, hogy meg-e bírom valósítani.
Említettük itt ugye a növényvédőszereket, de az teljesen nyilvánvaló, hogy szereted a környezetet, esetleg ápolod-e valamiképpen, vagy hozzájárulsz-e ehhez komposztálással talán?
Ugye azt is végzem, amik így a konyhából hulladékok, azt mi nem dobjuk ki, hanem az ugye megy vissza hátra a kertbe, akkor a faleveleket szintén összekaparom, a kertbe, az udvaron, az mint ugye én aztán visszaforgatom a kertbe, meg mondjuk a locsolást, hogy az utóbbi 5-6 évben ugye kevesebb eső esett tájékunkon sajnos, így kénytelen voltam én is beszerezni ilyen 1000 literes tartályokat, és azt ugye alátettem az Eresz csatorna alá, és így gyűjtöm az esővizet. Ugye most hála Istennek, hogy esett egy jó nagy hó, így most teli vannak a tartályok.
Itt az Újvidéki Rádió.
Utazunk és utazzunk, Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézetbe látogatunk, mivel decemberben ünnepelte 45 éves fennállását. Az intézményt Szabadka, Zenta és Zombor települések alapították. Milyen szintű műemlékvédelem van, és ki hogyan határozza meg, mely épületek tartoznak műemlékvédelem alá, kérdeztük Szűcs Balástól, a Szabadkai Műemlékvédelmi Intézet vezetőjétől.
Hely nincs egyébként nálunk hely, csak én annak hívom. Én annak hívom, mert ugye egy kulturális történelmi térettségen belül, tehát egy városmagon belül, történelmi városmagon belül, mi határozzuk meg, hogy mi számít értékesnek, mi számít különösen értékesnek, mi számít dokumentális értéknek, tehát hogy lebontható, de dokumentálni kell, vagy akár ambientális értéknek, ami nem mondható le, de adaptálható, sőt ráépíthető, de beleillik ugye a látképbe, az utcaképbe, illetve van ugye műemlékvédelmi szempontból értéktelen épület, ami akár kicserélhető, tehát magyarán lebontható. Tehát ezek azok a úgymond helyi dolgok, amit mi határozzunk meg, mert a városunkon belül helyezkednek el. Ezen kívül ugye, amik felterjesztett és a kormány által meghirdetett műemlékekről van szó, azok a műemlékek, van még egy kategória, a magasabb kategória, az a nagy értékű műemlékek és a különös jelentőségű műemlékek. Tehát ez a három kategória van, tehát az a különös jelentőségű műemlékek, azok már azok a legmagasabb védettségi fok, ott már nem is mi, hanem mi az, abban az esetekben már mind a Köztársasági Műemlékvédelmi Intézet jár el, mert ők az illetékesek ilyen esetben.
És ebbe a kiemelt kategóriába Szabadkán mennyi tartozik?
A kiemelt jelentőségűbe oda tartozik a zsinagóga és a városháza. Kevés van, tehát Szabadkán nincs is több. Két épület van, ami kiemelt jelentőségű, de hát Vajdaság szerte például, most csak egy példát mondok, a Csókai Katolikus templom például kiemelt jelentőség. Igen.
És a Székesegyház a Szabadkán meg nem?
Az nagy értékű, de nem kiemelt, igen.
És ezt mi alapján határozzák meg? Milyen
szempont? Hát az értéke, hogy műemlék védelmileg mennyire értékes, tehát mennyire, milyen fokú védelmet igényel. Milyen, tehát ez több szempont. Tehát, hogy mennyire régi, vagy mennyire képviseli azokat a stílusjegyeket, amit képvisel, hogy mennyire értéke, tehát, hogy kitervezte, stb. Tehát nagyon sok mindentől függ, hogy mi számít kiemelt jelentőségűnek.
Bizottság foglalkozik ezzel, hogy ezt meghatározza, és ezeket a szempontokat figyelembe vegye?
Ez is egy beterjesztésen szokott múlni, és akkor ezt jóvá hagyják. Ezt jóvá hagyják, a minisztérium jóvá hagyja, és akkor ez így működik.
45 éves a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet. Hogyan alakult, vagy mi alapján kezdeményezték a megalapítását, vagy egy jogutód?
Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés, és több előadásban ezt így föl is szoktam hozni, hogy miért alakult, ugye? Hogy miért pont 1980-ban miért kellett Szabadkának megalapítani, nem csak Szabadka, hozzáteszem, Zomborváros és Zenta volt az alapítója egyébként. Tehát Zenta, Zombor és Szabadka volt az alapítója a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézetnek. Hogy miért pont akkor alakult, ez egy ilyen, szerintem ennek ilyen szociológiai vonzata lehet, tehát hogy miért pont akkor, valójában egy ilyen intézmény akkor alakul ki, vagy akkor alapul meg, amikor szükség van rá. Na most tudni kell, hogy nem ez az első műemlékvédelmi intézet Szerbiába, tehát előbb volt köztársasági műemlékvédelmi intézet, meg tartományi műemlékvédelmi intézet is, sőt, nemrég ünnepeltük a 70 éves fennállását ugye a tartományi műemlékvédelmi intézetnek, tehát ahhoz képest még fiatalnak is számít. De valószínűleg Ez az én elméletem, de majd egyszer valaki kijavít, ha tud jobbat mondani. Mert ugye ezt úgy szokták mondani, interpretálni, hogy miért, hogy hú, hát akkor pár lelkes műemlékvédő összefogott, és akkor megalapították.
Nyilván korábban is voltak lelkes
műemlékvédők. Persze, és akkor, mert valójában a kultúr otthonnak volt egy ilyen szakosztálya, ahol a Duránci Béla és a többi, ők tevékenykedtek, és ez a szakosztály foglalkozott műemlékvédelemmel, és akkor valójában ebből alakult ki ugye a 70-es évek folyamán a 80-as évekre, vagy 80-ra a Községközi Műemlékvédelmi Intézet az akkori képviselőtestület határozata alapján. Na most, hogy miért pont akkor? Én a szecesszióhoz kötném ezt. Különösképp Szabadka esetében, mert ugye több mint 100 szecessziós épület volt, és a szecessziós épületek az körülbelül akkor érték el azt a szemléletet irányukba, hogy értékessé váltak. Mert ugye egy műemlék körülbelül akkor lesz műemlék, mikor eltelik 50 év, és ugye először a szakemberek értékesnek tekintik. Na most akkor telhetett el ugye ez a 70 év körülbelül, 60 év az építéstől, tehát itt érkezett el az a pont Szabadkán, hogy maga Szabadka látképe, ami ugye az 1900-es évek elején alakult ki, ugye főleg Bíró Károly akkori polgármester regnálása alatt, amikor kiépültek ezek a pompás, szecessziós épületek, akkor ugye akkor született meg ez a városnak az igazán a látképe, a városházán volt ugye valójában a csúcsosodása ennek a folyamatnak, ugye a Rájkló palota,
121 éves.
Persze, ezek mind akkor épültek, és ezek körülbelül a 70-es évekre értek be.
50 pluszot,
vagy 60 pluszot. Igen, az 50 pluszot, 60 pluszot, és hozzá kell tenni, hogy a zsinagóga is abban az években, ott a 70-es évek elején olyan állapotba került, hogy egyszerűen az a nagy kupolája így megdőlt. Méghozzá annyira megdőlt, hogy az már össze akart omlani az épület. És ott volt egy válaszvonal, hogy akkor most mentsük meg, vagy nem mentsük meg. Mert ugye zsinagógát bontani, hát azért megtörtént. Vajdaságban nagyon sok zsinagógát lebontottak. Nem látták benne az értékét, se nem használta senki. Így van. És akkor az a magyar szecessziónak, ráadásul egy szakrális épületről beszélünk, a kommunizmus kellős közepén, hát egy nagy harc lehetett ott. Úgyhogy az akkori kultúrotthonnak a műemlékvédelmi szakosztálya.
Akik mégis szakemberek voltak,
és értékelték. És értékelni tudták, és olyannyira tudták értékelni, hogy kiharcolták azt. Kiharcolták azt, hogy az a kommunista vezetés úgy döntsön, hogy erre pénzt áldoz, és megmenti a zsinagógát. És akkor indult el ez a folyamat valójában, a 70-es évek közepén, és akkor a 80-as évek legelejére elkezdődött a zsinagóga felújítása Szabadkán. És pont akkor alakult meg a Műemlékvédelmi Intézet is. Úgyhogy én ezt így összeszedtem. Így van, ezt én így összeszedtem, úgyhogy ez a pár lelkes fiatal összefogott is, mert ez valójában az egész történet talán részben így zajlott.
Kikkel működnek együtt Műemlékvédelmi Intézetként? Kikkel muszáj, és kikkel kell is?
Kell is. Természetesen mindenkivel, aki minket felkér, kötelesek vagyunk együttműködni, mert természetesen nem csak épületekről beszélünk, hanem régészetről is. Nagy mértékben régészetről is beszélünk, úgyhogy nekünk rengeteg munka a régészetben is benne van.
Feltárások is?
Feltárások, igen, ezek az úgynevezett mentő feltárásoknak. Alapjában ezek destruktív feltárásokról beszélünk. Tehát ezek a mentő feltárások, ezek destruktív feltárások, ezek az útépítések, ezek a kapitális beruházások, amik történnek, főleg az utóbbi időben, legyen szó vasútfejlesztésről.
Tehát rábukkannak valamire? Most ezt nagyon durván fogalmaztam.
Mikor megcsinálják, ugye meg elkészül a projekt, a terv, hogy hol fog menni a vasút, vagy az út, vagy a gázvezeték, vagy a naftavezeték, vagy minden ilyen hatalmas, jelentős beruházásokról beszélünk, akkor felkérnek minket, hogy adjuk ki a feltételeket, hogy ezen az útvonalon van-e lelőhely. Na most az a nagy szerencsétlenség az egészben, hogy azért ez a terület, Vajdaság, főleg Bánát, kikind a környéke, több ezer éve lakott. Több ezer éve lakott, úgyhogy én kimerem mondani, hogy a 80%-a, már egész Szerbiáról is beszélhetünk, a 80% az régészet ezeknek a területeknek. Ez egy lakott terület volt mindig. Uh-huh. Na most, hogy a folyók hogy alakultak, természetesen nem így folytak a folyók akkor, hanem teljesen máshogy.
Uh-huh. Szabályozás
után. Ez a több száz éves szabályozás, az oda vezetett, hogy már nem ott folynak a folyók, mert ugye ahhoz lehet kapcsolni. A régi településeket egyértelműen a vízhez lehet kötni, úgyhogy ezek átformálódtak, úgyhogy olyan helyen vannak települések, ahol a közelben is most folyó, de mi ezekről tudunk. Mi ezekről tudunk, ugye a régészetnek már van a saját módszertanai, és akkor ez alapján mi megadjuk a feltételeket, hát itt kell ásatni, itt nem kell ásatásokat, vagy nincs semmi, és akkor így születnek ezek a destruktív ásatások. Azért destruktív, mert mi akkor kimegyünk, kiássuk, kivesszük, ami értékes esetleg, dokumentáljuk, teljes dokumentációt, elaborátumot készítünk a lelőhelyről, és utána jöhet az út, vagy a vasút, vagy a vízhálózat, vagy akármilyen hálózat. Úgyhogy ott már nem lesz régészet. Tehát mi, amit lehetett onnan, eltávolítottunk és dokumentáltuk. A másik fajta a szisztematikus, ami inkább közismertebb, ezeket csak pályázat útján szoktuk végezni. Ezek, amikor több éven keresztül ott helyben ásunk, és akkor kirajzolódik akár egy egész templom, egy egész temető, egy egész városrész, ami ugye akkor fellelhető volt. Természetesen nálunk nem ilyen kőmaradványok vannak, mint mondjuk akár a Duna másik oldalán délen, ahol már Rómáról beszélhetünk, nekünk sokkal akár mondhatni régebbi lelőhelyeink is vannak, de hát azért itt is megmaradtak a nyomai a nagy településeknek, de hát ezek ugye sárból épültek, olyan alapanyagokból, amik nem igazán maradtak meg, csak ugye körvonalazódnak, illetve hát nálunk az építőanyag az mindig
föld
kincs,
volt.
Meg kincs volt. Ugye a téglákat azokat nem hagyták az emberek, hanem nem azt mondom, hogy ellopták, de elvitték és építettek belőle más. Így van, újra hasznosított dolgok. Úgyhogy a régészet is egy olyan ágazat nálunk, ami állandó készenlétben van, és itt bizony komoly cégekkel kell tárgyalni. Ezekben az esetekben ugye, amit kérdezett, hogy ki kell, muszáj, hát persze, hogy muszáj, ugye ezek a nagy kapitális befektetések, meg hát természetesen ugye a másik része ugye az az új építések, ugye az építkezések, ott is ugye a mi feltételeink kellenek hozzá, de hát természetesen nekünk a többi műemlékvédelmi intézettel is együtt kell működnünk, mert ezek a projektek, ezek fedik egymást területileg, sokszor együtt kell velük működni, és jó is velük együtt működni, természetesen múzeumokkal is, többi kulturális intézménnyel is, mert hát a múzeum nekünk valójában egy ilyen anyaintézményünk, mert például a régészeti leleteket miután mi feldolgozzuk, dokumentáljuk, akkor mi kell nekünk oda kötelesekünk leadni.
Akkor még azt hiszem, hogy még nagyon hosszú ideig folytatnánk a beszélgetést, de nagyon röviden csak, hogy mekkora területet fődnek le Vajdaságban, vagy meddig a hatáskörük?
Igen, ez 9 község, ez a Tiszamente, tehát itt beszélhetünk ugye egész Mohol, Ada, Zenta, Magyar Kanizsa, Bánátba Csóka, fölfelé egész Kikinda, Török Kanizsa, és akkor megyünk erre ugye Szabadka, és akkor egész Feketicsig. Ez a terület. Ugye Észak-Bácska mondhatni, meg Észak-Bánát, meg természetesen Szabadka. Szabadka a legnagyobb.
Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben beszámoltunk a Prosperitáti Alapítvány 10 éves munkája alkalmából tartott tájékoztatóról. Elmondtuk, hogy tapolyán is ismertették a fiatalok számára elérhető köztársasági és tartományi lakáshiteleket, illetve vállalkozói támogatásokat. Ismét jártunk egy diákvetélkedőn ezúttal a fogyasztóvédelmi versenyen, amelyet Zentán tartottak. És folytattuk az önkormányzatok idei beruházási terveinek bemutatását, ezúttal Zomborban és Temerinben érdeklődtünk. A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a csomagolás sérült műszaki termék visszaváltásáról beszélt a szakember. A vállalkozói rovatunkban Bácskosútfalvi díszfaiskolát mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletünkben pedig a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ismét a 45 éves szabadkai községközi műemlékvédelmi intézetben jártunk. A munkatársak Zorai Éva, Nagy Emília, Piros Bálint, Ádám Csilla, Orsovai Bibianna, Móricz Éva, Horváth Csaba és Fehér Zoltán nevében Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a közmédia internetes oldalán, az rtv.lsper.hu honlapon, a hangtárban, a heti gazdasági figyelő cím alatt. A műsorunkkal jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után, valamint szerdán hajnalban 3 óra előtt jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.